utáni elmékedésünknek az alapgondolata, hogy Isten színe látásának a gyönyörűsége. Tehát Isten színe látásának a gyönyörűsége. Több mint 100 évvel ezelőtt, a világ legmodernebb hajója süllyedt el, a Titanic. Az emberek azt gondolták, hogy olyan biztos ez a hajó, hogy semmiképpen nem fog elsüllyedni, sőt egyesek szerint azt is ráírták, hogy Isten sem tudja ezt a hajót elsüllyeszteni. április 14-éről van szó, egy jéghelynek ütközve ketté tört, és hajnali 2:20 elsüllyedt. Annyira biztosak voltak a hajó szilárdságában és elsüllyedhetetlenségében, hogy nagyon kevés mentőcsónakot tettek a hajóra, mert azt mondták, hogy ez teljesen fölösleges a mentőcsónak. És éppen ezért több ezer ember, most szám szerint nem tudom idézni, de több ezer ember belefulladt a tengerbe, talán 1400 menekült meg. És ahogy lassan süllyedt a hajó, az zenészek kitartottak az utolsó pillanatig, és énekelték, hogy közelebb, közelebb, Uram, hozzád. Ez egy evangélikus ének, de átvették a katolikusok is, tehát valójában egy nagyon mély értelmű megfogalmazás, vagy gondolat van benne, hogy tulajdonképpen az egész élet egy állandó közeledés az Úrhoz. És eljutott eszükbe a hajó kapitányának is, aki hajóval együtt belefulladt a tengerbe, hogy közelebb megyünk az Úrhoz, mert a halálban egészen az övéi leszünk. Tehát a léleknek vannak olyan vágyai, olyan reménye, amely tulajdonképpen állandóan biztosít bennünket arról, hogy az Úrnál egy olyan végső nyugalmat találunk, és végső örömet, amire mindig vágyakozhatunk életünk folyamán, különösen amikor nyugtalanságot, félelem tör ránk, és hirtelen tehetetlennek érezzük magunkat. Tehát a lélek érzi, hogy ez a világ nem tudja beteljesíteni. Tehát kell lenni egy túlvilágnak, egy másik világnak, az Isten világának, ami beteljesíti az ember minden vágyát, minden örömét, és minden eszközzel segíti a boldogsághoz. 2010-ben pappá szenteltek egy fiatalt, és megkérdezték tőle, hogy hogyan élte meg a papszentelést. Azt mondja, hogy az Úr annyira közel jött hozzám, hogy egy fél percig szinte úgy éreztem, hogy a föld fölé emelt engem. Olyan szeretet áradás éreztem, hogy szinte meg se tudtam mozdulni a örömtől és az újongástól. De ugyanakkor tudtam, hogy a szeretet központ, vagyis a mennyország, a sokkal nagyobb, sokkal végtelenebb örömmel vár engem, de most részt adott Isten a papszentelésben, részt adott Isten ebből a szeretet áradásból, és úgy éreztem, hogy ez a küldetésem, hogy egész életem folyamán tovább adjam az embereknek az Isten szeretetét, hogy ők is megtalálják ezáltal a vele való kapcsolatot és az üdvösséget. Tehát a küldetését, a papi küldetését úgy érezte, hogy nem más, mint a szeretet továbbadása, és az embereknek az elvezetése ehhez a forráshoz. Az ember mindig szeretné szemlélni Istent, újra és újra vágyakozik, hogy még jobban, még teljesebben láthassa őt. Megközelíthetetlen fényességben lakik, írja Pál apostol az 1. Timóteus 6:16-ban. Tehát az ember tudatában van, hogy mindennél magasztosabb, mindennél elérhetetlenebb Isten, ugyanakkor mindig vágyakozik utána. A világ legmagasabb hegye, a Himalája, 9 kilométer magas. Az ember mindig szerette volna meghódítani, és valóban meg is hódította. És amikor fölment a turista a csúcsra, és körülnézett, akkor eltöltötte az újongás, hogy én most a világ legmagasabb pontján vagyok. De ugyanakkor tudjuk, hogy a hídben, gondolatban még magasabbra mehetünk, amikor Isten után vágyakozunk. Valami kimondhatatlan távolság, de ugyanakkor közelség is van bennünk, amikor Istenről beszélünk. Tudjuk azt, hogy visszavonhatatlanul milyen lett az Isten, mert ő hűséges hozzánk. A hídben megtapasztalhatjuk azt, hogy mindig magasabbra törhetünk, mindig közelebb kerülhetünk Istenhez. És az ő végtelensége miatt nem tudjuk úgy megtapasztalni, mint a földi személyt, nem tudjuk úgy birtokolni, mint egy másik személyt, aki szeretettel átölelünk, de Isten mégis akarja meghódítani az ember szívét. Tehát Isten szeretetének ez a magassága, vagy hatalmas kiáradása, ez azt jelenti, hogy beléphetünk az Isten szívébe. Tehát annyira megfoghatatlan és annyira beláthatatlan nagyság, amikor Istenről beszélünk, és mégis a végtelen szeretete miatt hallatlan nagy közelséget is tapasztalunk, amikor imádságban hirtelen ránk zuhan szinte Istennek ez a különleges jósága. Tehát Isten legbelsőbb világába léphetünk be. Tehát ez egy megfoghatatlan titok, hogy Isten miért szeret bennünket ennyire. Hogy lehet, hogy Isten az ő végtelenségében szinte kicsivé tette magát, hogy az ember elérhesse. A világ mindenséget nézzük, akkor tudjuk, hogy több milliárd fényévről van szó. Amikor elképzeljük, hogy gömb formájában az univerzumot, tehát az átmérője talán 7, 8 vagy 10 milliárd fényév. És az Istennek a legkisebb alkotása, mondjuk így, mert világokat alkotott. És ha azt gondoljuk, hogy ha elérnénk a világ univerzum szélére, akkor ott már nem lenne Isten, pedig van Isten ott is, mert Isten végtelen. Tehát az anyagi világ nem határolja be Isten, mert kimondhatatlan nagy és végtelen az ő szeretete és hatalma. Tehát ez a hatalmas Isten akar a mi édesapánk lenni, a lelki édesapánk, aki gondoskodik rólunk és örökre boldoggá akar tenni. Tehát a szívébe léphetünk be. Ő vágyódik a mi szívünkre, a mi bűnös emberi szívünkre vágyódik, mert akarja, hogy teljes legyen a mi életünk ő benne. Mire gondol a Szentírás, amikor a színelátásról beszél az új szövetség különösen? A teremtett személy beteljesülésének egészét akarja megfogalmazni. Tehát nem csak az ember, hanem az angyal is egy beteljesült életet tapasztal meg, amikor Isten előtte is megnyilatkozik. Tehát az angyaloknak is ez a hivatásuk, vagy ez a kitüntetésük, hogy részesülhetnek Isten színe látásában. Tehát ebben az értelemben az angyalok testvéreink. Értelmük és szabad akaratuk van. Tehát közvetlen és tökéletes látást kapunk. Nem tudjuk, hogy hogyan van ez a szellemi látás. Ahogy olvasták, akit villámcsapás ér, abban több ilyen megfogalmazás van, hogy látta maga körül az embereket, vagy látta a testét, amit az orvosok operálják, vagy látta a várost, de mivel látta, hogyan látta, vagy többen beszámoltak róla, hogy kiröppent az operációs asztal mellől, kiröppent a kórházból, és utána jött az a bizonyos fekete folyósó, és utána jött az Isten ragyogása, ami betöltötte egészen a látómezejét, és ebből a fényből szólt hozzá az Úr, hogy menj még vissza, mert küldetés bízok rád. Tehát ezek mind olyan valóságok, amik megtörténtek, tehát emberek megtapasztalták, vagy visszajöttek. Tehát az ateisták lemosolyogják ezeket, és azt mondják, ez nem létezik, ez mese. Persze, hogy mese, mert ők ateisták. Megint minden mese, ami a természet fölöttihez tartozik. De nekünk hívő embereknek ez valóság. Tehát egy külön hatalmas, csodálatos világ, a természet fölötti világ. Elámulunk majd, amikor mi is részesei leszünk és belelátunk ennek a titoknak a mélységeibe. Jézus egyszer azt mondta, hogy örök élet az, hogy ismerjenek téged, Atyám. Tehát az örök élet Isten ismeretének az állandósága, növekedése. Mert többen az ismeret, az növeli a szeretetet, a növelt szeretet pedig növeli az ismeretet. Tehát ez így forog egymás után évmilliókon keresztül. És mivel Isten végtelen, végtelen ismerete van, végtelen bölcsessége, és az a végtelen bölcsesség állandóan árad az ember felé, állandóan többet akar adni magából az Úr. És ahogy befogadjuk ezt az ismeretet, az mindig növeli a boldogságunkat is. Tehát egy állandó boldogság áll felénk, és mi ezt úgy vesszük, hogy Isten szeretetének a kisugárzása. Pál apostol így az 1 Korintusi 13-ban, a szeretet himnuszban, ott majd színről színre látjuk az Atyát. És úgy ismeret, ahogy én is ismert vagyok. Szent János pedig, Urunk, dicsőséges megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, úgy látjuk őt, amint van. Tehát mind a két szent író valójában itt a színről színre látásról beszél, vagyis az közvetlenséget ír. Tehát nincs semmi közvetítő eszköz, hanem úgy látjuk, hogy egymást látjuk valóságosan. De ugyanakkor itt szellemi látásról is szó van. Jézus maga is megígéri az Isten látás ajándékát. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ez is egy nagyon érdekes mondat. Norvics Júlia is beszél erről, hogy mennél inkább elszakadunk az anyagi világtól, pontosabban a szerzésvágytól, a kapzsiságtól, annál jobban látjuk már most Istennek a működését és a világban való munkáját. Tehát amit a megtérésünkben is megfogalmaztunk, hogy Uram, átadom magamat neked, tehát az is érvényesül ebben, hogyha lerakjuk, hogy lerendezzük a sokféle ragaszkodásainkat, akkor mindig tisztában látjuk Istennek a közeledését, jelenlétét, vagy meghalljuk a hangját a szívünkben. A Gábornak elveszett a telefonja, és ahogy mentem a folyóson, eszembe jutott ez, hogy autó. De aztán mentem tovább, nem törődtem vele. Csak egy fél óra múlva mondja, hogy megtalálta az autóba. Szóval vannak ilyen érdekességek. Tehát elengedni a világ birtoklását, birtokolni akarását, akkor mindig tisztában látjuk Isten. Tehát Isten dicsőségét tapasztaljuk meg, és ez a dicsőség, ez valójában az ő ismeretének és szeretetének is az együttlátása, együtt tapasztalása. A megdicsőt lélek birtokolja különösképpen a Szent Lelket. Tehát a Szent Lélek a szeretet lelke, aki az Atyát és a Fiút egybefűzi, és együtt látják, együtt szeretik egymást. Tehát ebben a szeretet izzákba kerülünk bele mi emberek, és részesei leszünk, részt kapunk Istennek ebből a szeretet püszéből. Tehát birtokba veszi az emberi lelket, az emberi szívet, a Szent Lelket. Krisztus emberi természetét is a Szent Lélek indította el, járta át tüzével, és indította mindig csodákra és újabb szent cselekedetekre. Tehát a Szent Lélektől van fölkenve a keresztény. A keresztségben kaptunk valami ajándékot, a Szent Lélek ajándékát, csak erre sokszor nem figyelünk. Bennünk van a Szentlélek a keresztség és a bírmálás által. Tehát kérhetjük újra és újra az ő erejét, tisztánlátását. Tehát a mennyország boldogságához hozzátartozik a Szentlélek kiáradása is. Az ember maga is megdicsőül Istennek a látásában. Tehát olyan intuitív szemléletet kapunk, ami behatol egész emberi látásunkban. Tehát az emberi teremtmény a határáig, tehát ami minden képességét betölti az Isten gazdagsága. Semmi hiány vagy semmi üresség nem marad bennünk, mert minden az Isten fényében van. Tehát az egyház dogmatikus tanítása ez, hogy Isten részesíteni akar bennünket az ő életéből, a mennyország boldogságából. Részesít minket az ő lényéből, az ő isteni szeretetéből. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy Isten színe látása nem szünteti meg az ő elérhetetlenségét. Tehát igazából csak az egyik isteni személy látja a másik isteni személy tökéletesen, teljességében. Tehát az isteni személyek ismeri teljesen egymást. Az ember részt kap ebből az ismeretből, de ez a rész is annyira betölti az ember lelkét, hogy szinte nem tud hova lenni az örömtől és az újonkástól. A Szentírás mindig az egész emberről beszél, a testről és a lélekről. Tehát egész emberségünk részt vesz Isten színe látásában. A feltámadás, amikor megtörténik, nem tudjuk pontosan, hogy mikor történik meg. Egyes hittudós azt mondja, hogy rögtön a halál után kezdjük, mert az emberséghez hozzátartozik a test és a lélek kombinációja. Hogy a lélek nem kóvályoghat a világ űrbe, hanem test és lélek együttesen kerül Isten színe elé. De hogy ez milyen folyamat és milyen fázison megy keresztül ez az átalakulás, ezt nem tudjuk. De hisszük, hogy Isten újjáteremti a testünket. Most ez a megismerés azt is jelenti, hogy önmagunkra találunk. Tehát valójában nem tudjuk, hogy kik vagyunk igazán a maga teljességében, mert minden ismeret teljesebbé tesz bennünket. Hogy kisbabaként növekszünk, megismerjük először a szüleinket, utána az otthonunkat, a kis város vagy falut, ahol fölnevelkedünk, utána a munkahelyet, a környezetet, a közlekedést, tehát minden előrehaladás ismeretnövekedés jelent. De a természet fölötti ismeret az nyitja ki igazán az ember személyiségét. Ezért az ateisták azok hiányosan élik meg az önmagukra ismeretet, mert hiányzik belőlük az a teljesség, amit a természet fölötti élet ad. Vagyis az örök szélnek, a mennyországnak, az üdvösségnek, az Isten kapcsolatnak az ismerete. Tehát ez lényegesen hozzátartozik, ember voltunkhoz, hogy nem csak földi élet van, hanem örök élet, nem csak földi ismereteik vannak, hanem örök ismeretek is. Tehát Isten hívása, Isten tisztelete az ember felé, Istennek a jósága és gondviselése, ez teljesen hiányzik abban, aki ateista. Tehát az önmagunk értékelése, önmagunk tisztelete, önmagunk látása az szintén egy nagy ajándék, amit a hitbeli növekedés által kapunk meg. Tehát ezért tudunk dönteni az Úr mellett, mert az ismeretben és az akaratban tisztán látjuk az ember földi és örök sorsát. És fölismerjük ebből a természet fölötti ismeretből, hogy a létünk az ajándék. Hogy nem magunktól létezünk, nem csak a szüleink által létezünk, hanem Isten szeretetéből létezünk. És ez teljesen más világképet ad nekünk, mintha csak úgy vagyunk a világban. Tehát az ember lét legtökéletesebb megismerése, ezt kapjuk az Úrtól, hogyha a hitben növekszünk, és az Isten szeretetében. És az az ember létnek a beteljesülése a mennyország tulajdonképpen, amit itt a földi életben megkezdünk. A Szentírás gyakran használja ezt a szót, hogy az ember szíve. Ezzel a megismerését és a lelkét is megfogalmazza, hogy az embernek a szíve tulajdonképpen egy olyan központ, ami az érzelmi és a szeretet központot jelenti. Tehát az ember nem csak az értelmével lát, hanem a szívével is, ahogy Exupéry is megfogalmazta. Tehát a szívvel látni az egy teljesebb látás jelent, amiben az értelem és a szeretet összekapcsolódik. És Isten fényében látjuk azt a világot, meg a másik ember, ha a szívünkben is van a látás. Tehát Isten színe látása egy jutalmat jelent, hogy a föld élet kitartása, hűsége, Isten szolgálata, az megnyeri, elnyeri a teljes jutalmat. Péter apostol is kérdezte Jézustól, mi lesz a jutalmunk. És akkor azt mondta az Úr Jézus, hogy már itt a földön 100 annyit kapsz, és utána az örök életet. Hát Péter megtapasztalta Isten bőkezűségét és nagyságát, amikor ezt a kérdést megkapta a választ. Kivonulás 33:18-ban írja az írás. Megteszem, hogy elvonulok előtted, mondta az Úr Mózesnek. Egész fényességem megjelenik előtted. Kimondom előtted a Jahve nevet. Kegyes vagyok ahhoz, akihez akarok, és annak azon könyörülök, aki nekem tetszik. De arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Emlékszünk rá, hogy itt volt a szelíd szellő, amivel Mózes fölismerte Isten jelenlétét és gyöngétségét. Tehát a Sínai hegyen levő felhőben is, meg a pusztai vándorlás idején is a tűzoszlopban felismerték a zsidó nép tagjai, hogy Isten mennyire szereti őket, és mennyire kíséri végig a pusztába minden veszély ellenére, vagy idején. A proféták is beszéltek, meg a szentek is beszéltek látomásról. Most ebben a látomásban vannak ilyen jelképszerű látások. Trónon ült valaki, akinek az angyali seregek szolgáltak. A trón előtt és a trón körül 4 élő lény, ezek az angyalok, elő-hátul csupa szem. Éjjel-nappal kiáltották, szent vagy, szent vagy, szent az Úr. Jelenések 2:6-8. A 24 vén leborult a trónon ülő előtt. Imádta az örökkön örökké élőt. Letették koronájukat a trón elé, és így kiáltottak: méltó vagy, Uram, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom. Tehát Isten adott magáról ilyen felvillanó fényeket, látomásokat, amelyből az ember következtetett Isten fölségére és csodálatos mi voltára. Szent Pál pedig úgy fogalmaz, hogy elragadtattam a harmadik égig. Tehát a mennyországig elragadtatott. 2 Korintusi 12:2. Timóteusnak csak annyit tudott mondani, hogy az egyedüli uralkodó, királyok királya, uralkodók ura. Megközelíthetetlen világosságban lakik. Tiszteletnék és örök dicsőség. De nem tudta megfogalmazni, hogy mit látott az, ugye, mert ez megfogalmazhatatlan emberi nyelvekkel. Jézus mégis azt mondja, a tiszta szívűek meglátják az Isten. Tehát ez egy olyan szívbeli látás, amelyben fölismerjük Isten jóságát, közelségét, gondoskodását. Tehát tiszta szívűek Isten látását azért kapják, mert óvakodtak a gonosztól, megőrizték a szívük tisztaságát. Máté 5:10. Azoké a mennyek országai üldözés szenvedtek az igazságért. Tehát az üldözöttek is megkapják ezt a jutalmat. János 14:3. Szenvedés és halál útján járt, jutott el Jézus a mennyei atyához, és ott övéinek lakóhelyet készített. Az apostolok tanítanak arról, hogy az Úrral együtt leszünk. Tehát ez számukra olyan magától értetődő. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondja Jézus a jobblatornak, Lukács 23. Tesszaloniki levélben pedig írja, először a Krisztusban elhunytak támadnak fel az ítélet napján, utána mi élők, a felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, hogy mindörökké az Úrral legyünk. Thesszaloniki 4:16, első Thesszaloniki. Teremtett lény azért nem érheti el a maga teljességében Istent, mert ő az abszolút transzcendencia, abszolút másik világban él. Számunkra felfoghatatlan az ő végtelensége is, isteni léte. 35. Zsoltár írja, te fényességben szemléljük majd a fényt. A dicsőség fényének vonzásában fogunk élni. Tehát minden más ajándék, ami csak van, ami elképzelhető, az mind benne van ebben, amit Isten jutalmul elkészít számunkra. Tehát Isten maga emeli föl az emberi képességeket, amelyek nagyon leszűkítettek, de Isten képesség tesz bennünket, hogy lássuk őt, és részesüljünk az ő dicsőségében. De ugyanakkor tudjuk, hogy a szűzany a testben vétetett föl, tudjuk, hogy a Jézus a föltámadt testével is ott van. Olvasok a Szentírásban, hogy illés elragadtatott az égbe. Tehát ezek mind testi valóságok is. Tehát saját szemünkkel láthatjuk a föltámadt Jézus, láthatjuk a szűzanyát, mert fölvétetett a mennyben, testben is. Tehát a sok minden látást kaptunk az Úrtól, vagy lehetőséget, ami az ő csodálatos fényében valóság lesz számunkra. Tehát megvan az ember szellemében az alap, amit Isten fölhasznál, fölemel, és így képesség tesz bennünket a színelátásra. Minden képesség, vagy értelme, minden képessége, felfogó képessége nyitva áll az Úr teremtő akarata előtt. És akaratunk rá irányul az igazi értékre, a szent dolgokra. Tehát Isten ezeket az alapokat tudja fölemelni, hogy az eszközei legyenek az ő látásának. Tehát a dicsőség fénye az is Isten kegyelméből, Isten különleges ajándékából adatott meg nekünk. A boldogító színelátás kegyelmét már most, mint csíraszervén magunkban hordozzuk. Tehát mi, ahogy Pál apostol írja, a mennyország útján járunk, a megkezdett mennyország útján. Tehát mennél inkább elmélyülünk a hídben, a reményben, szeretetben, annál tisztábban látjuk Istennek az igazságait, és annál inkább tudjunk vágyakozni és várakozni ő rám. Hogy Pál írja az 1 Korintusi 13-ban, szeretet mindig örökre megmarad. Tehát a Zsoltáros azt írja, hogy örvendeznek és újonganak Isten előtt az igazak. 67. Zsoltár, 4. vers. Tehát a választottak, vagy ott levő lelkek, emberek egész létükkel Istenben maradnak, és Istenben elmélyülnek. És olyan érzéseket kapnak, vagy olyan megtapasztalásokat, amit a szentek életében úgy olvasunk, hogy elragadtatás. Tehát megismeri az ember Istennek a elragadó jóságát, szépségét, fölségét. Ezért mondja a Zsoltáros, hogy ismerjétek el Isten hatalmát, ragyogó fölségét, nagy erejét. Zsoltár 67:35. Tehát amikor az üdvözült lélek elismeri maga fölött Isten különleges hatalmát, akkor tudja, hogy ez az elismerés egyben kapcsolat, szövetség, hogy örökké létezhet, örökké benne lehet Isten szeretetébe és dicsőségébe. Tehát szemléli maga fölött ezt a végtelen jóságot és irgalmat. Meghódolnak Isten előtte, hogy írja a jelenések könyve. Tehát van természetes, ahogy írja, hogy leborulnak a 20 vének, 24 vén leborul Isten fölsége előtt. Tehát nem kell rábeszélni valakit, hogy hódoljon Isten előtt, hanem van természetes megnyilvánulása az embernek, hogy megérinti Istennek ez a végtelen irgalma és szeretetem. Zsoltár, 20. Zsoltár, áldását eszed mindörökre, örömmel töltöd el színed előtt a mennyei haza polgárait. Tehát részesíteni akar bennünket Isten az ő áldásában és jóságában, hogy az ő szeretetének hordozói legyünk. És az ember örömét találja Isten dicsőítésében, tehát nem teher lesz számára a dicsőítés, hanem öröm. Üdvözül testvéreinkkel és az angyalokkal együtt magasztaljuk az Urat újra és újra. Tehát az üdvözült lélek nem győzi eleget hálát adni, mert annyira eltölti a hála és az a látás, hogy mindent Istentől kapott, föld életében is, meg az örökké valóságban is. Tehát részese lehet Isten létének és végtelen irgalmának. Kérdéseket föltehetjük, hogy mit jelent, hogy Istent megismerve önmagamat is megismerhetem. Mit jelent számomra, hogy az Isten ismeret önmagam megismerését is jelenti. Második, mennyire jár át az a tudat, hogy mindent Istentől kaptam és kapok. Mennyire jár át ez a tudat, hogy mindent Istentől kaptam és kapok, és hálát adok ezért. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Még egy kérdés lenne, testvérek, hogy szombaton ki az, aki nem ebédel, vagy nem